Kedves testvéreim, Isten szent ígéjét olvasom Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. fejezetéből, a 16-tól 20-ig terjedő versekből. Hogy miképpen szól Isten ígéje Máté Evangélium a 28. fejezetéből, 16-tól 20-ig terjedő versekből. Hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek benne. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Az elmúlt időszakban többször is hallottuk vasárnap ezt az ígét, mert keresztelésekkor szokott elhangzani. A mai vasárnapra mégis a bibliaolvasó kalauz kiírja, azért, hogy ne csak kereszteléskor hangozzon el, hanem úgy, mint ami Jézus Krisztustól, a gyülekezet urától kapott parancs a gyülekezet számára. Hát ma így vagyunk. Eljöttünk az Isten hajlékába, hogy az ő szavát hallgassuk. Mert nekünk református hitünk szerint az íge az, ami az Isten tiszteletünk közepén van. Minden afelé mozdul, és mi is érezzük, amikor megszólal az íge, akkor érkezett el az Isten tiszteletnek a csúcspontja. Mert akkor az Isten szól. És akkor, amikor megszólal az íge, valahogy mi olyan kicsinyekké válunk. Valahogy olyanokká, mint a tanítványok, ilyen leborulókká. Valahogy olyanokká válunk, hogy már nem is az lesz a fontos, hogy mi mivel jöttünk ide, hanem azt kezdjük el keresni, arra kezdünk figyelni, ő mit mond. Az én gondolatom helyett, amit én szeretnék hallani, mi az, amit ő üzen nekem. Az én panaszom helyett mi az, amit felismerek, hogy ő vígasza, az ő szava, az én szavam és sóhajtásom helyett. Hát így vagyunk ma itt, az ő színe előtt. Eljöttünk szent hajlékodba, hogy ígédet hallgassuk, s kérésünk bemutassuk. S testvéreim, ma tehát ennek a gyülekezetnek szól az élő Úr, egy jól ismert ígén keresztül, az ő gyülekezetének, amely azt tudja mondani, hogy én is élő tagja vagyok ennek az Úrral való szövetségnek, és élni is szeretnék ebben a szövetségben. Három olyan szintjét látjuk ennek az ígének, amelyen keresztül szívünket, életünket keresi. Az első, amelyen keresztül hozzánk szól, az visszarepít bennünket az evangélium keletkezési idejére. Kedves testvéreim, Máté evangéliumára is, mint mindegyikre érvényes az, hogy mögötte egy közösség élt valamikor. Egy olyan közösség, amit mi úgy nevezünk meg, hogy gyülekezet. Egy olyan gyülekezet, amely az egyháznak a tagja. És ez a gyülekezet fontosnak tartotta, hogy őrizze, féltve őrizze, összegyűjtse, ismételgesse, de tovább is adja Jézus Krisztusnak, az Úrnak a történetét, tanítását és a szavait. Hát ilyen ez a gyülekezet, amely valahol messze a hazájától, Szíriában él. Testvéreim, akár csak a mai gyülekezet. vagy a mai Anya Szent Egyház. Halljuk tehát már is az üzenetet, az evangélium, ami drága kincsünk, amit őrzünk, amelyhez jövünk, mint a forráshoz, amely oly jó, hogyha halljuk, gyógyít és bekötöz, ott, ahol szükség van, még le is törli a mi könnyeinket. Az erőt kapjuk ebből az evangéliumból, ez a mi drága kincsünk. Csak hogy arról a gyülekezetről, amelyben ilyen drága kincs volt a Krisztus szava és története, tudunk még valamit. Tudjuk azt, hogy kisebbségben éltek. Kisebbségben sokféleképpen lehet élni. Úgy is, mint nemzeti kisebbség. Egy többségi nemzet körében. De lehet úgy is kisebbségben élni, hogy vallásilag kisebbek vagyunk, kevesebbek vagyunk. Na ő, reáljuk, mind a kettő érvényes volt. Azért, mert nem otthon éltek, valahol máshol. És a kereszténységnek egészen a kezdetén, de féltve őrizték ők ebben a kisebbségükben a reájuk bízott drága kincset. Hogy van ennek a világnak megváltója. Akár csak mi is mondhatjuk azt, többszörös kisebbségi létünkben van nekünk egy drága kincsünk, amely megtartott bennünket, bárhányszor is kicsinyeknek és erőteleneknek, megtöretetteknek, gyengéknek éreztük magunkat. És ez a Krisztusról szóló drága evangélium. Aztán tudjuk még erről a gyülekezetről, hogy nagyon is az idegenben voltak. A szülőföldjüktől távol voltak. Messze, 100 kilométerekkel. El kellett hagyniuk a szülőföldjüket. Más nyelvet beszélők között kellett maguknak újabb egzisztenciát kipróbálni. Olyan helyt, amiről soha nem tudták azt mondani, hogy ez az én hazám. Olyan helyt, ahol soha nem tudták azt mondani, itt itthon érzem magamat, mert mindig visszakívánkoztak, hova? Az ősi romok közé, amiket leromboltak mások. Az ősi falvakba és városokba, vissza az ősi templomba, amelynek már csak egy fala állott, de akkor is megállni ott előtte, az lett volna igazából a szép és a jó, de nem lehetett menni. Idegenben voltak. Hogyan lehet így élni? Idegenben, kisebbségben, hitben, egy idegen világban. Hogyan lehet olyanban megállni és megmaradni, amely többszörösen nyom és kihasznál és próbára tesz, és közben akkor ott van egy drága kincsem. Mit kezdek ezzel a drága kincsemmel ott, ahova elkerültem? Ahol mégis élnem kell. Ahol mégis léteznem kell. Ahol mégis megmaradnom kell. Vajon van-e egyáltalán értelme? Vajon van-e egyáltalán jelentősége mindennek, hogy én nekem egy kincsem van ott, ahova elkerültem? Ugye mennyire ismerős kérdései ezek a létnek. Máté evangéliuma és a benne megszólaló, Krisztusról szóló hagyomány hozza ezeket a kérdéseket, és úgy érezzük, ahogy ők éltek és gondolkodtak, ahogy nekik problémáik voltak, ugyanúgy mi is élünk, gondolkodunk, problémáink vannak, érezzük a létnek különböző próbatételeit, és közben ott van, hogy van nekünk egy drága evangéliumunk a Krisztusról, mit magunkkal vittünk, mit őriztünk, mit ismételünk, és amivel valamit kezdenünk kell. Ebben az ígében, testvéreim, van egy másik szint. Miközben ott vannak idegenben, miközben ott vannak a kisebbségben, aközben rá kell döbbenniük, hogy az, amit az evangéliumból olvasnak, az valahogy róluk szól. Olyan, mintha nekik szólna. Ugyanígy érezzük mi is sokszor. Távolság van köztünk És a Bibliának a szavai és üzenetek között mi itt vagyunk. Az, amiről szól, egykor ott történt, és mégis egyszer csak megszólal. És mintha én kerülnék bele a történetbe, mintha az enyém lenne az a történet, mintha pontosan én élném át, és rólam beszélne, rólam szólna. Így válik beszédessé az, amikor a hagyományból fennmaradt ígét leírják, megőrzik, és közben rádöbbennek, hogy ebben a történetben is ők vannak benne. Ott látják maguk előtt azt a galileai hegyet, és mintha ők lennének azon a galileai hegyen, vagy mintha néha mi lennénk ott. Ott látják az oda igyekvő tanítványokat, mert Krisztus oda várja őket a szétszéledésben is, a kicsinységben is, a porladásban is, és minthogyha ők lennének benne, mintha mi is benne lennénk, valahányszor igyekszünk azért, hogy zárjuk sorainkat, hogy együvé tartozzunk, hogy Krisztus köré gyülekezzünk, hogy Isten álljon középen, és mi annyian, amennyien vagyunk, de körülötte helyezkedjünk el. Bizony, azt tapasztalják, hogy egy megfogyott és megfogyatkozott tanítványi seregről hallanak. Az íge azt mondja nekik és nekünk, hogy Jézusnak 11 tanítványa, akik még megmaradtak, elindulnak Galileába, hogy azon a helyen Jézus Krisztussal találkozzanak, ahova Krisztus még keresztre feszítése előtt, még halála előtt hátrahagyta a tanítványoknak, hogy majd találkozunk. Kedves testvéreim, mennyire jelképes történet. Krisztus hátrahagy szavakat. És ezeket a szavakat a gyülekezete, ha őrzi, ha a szívébe zárja, történhet bármi. Lehet összeomlás, lehet apadás, lehet megfogyatkozás, lehet lelki gyengeség, kitérés és betérés, de azok, akik őrzik szívükbe, azok őrizzék, és igyekezzenek mindig afelé közelíteni, ahol az Úrral, az ő Krisztusukkal találkozhatnak és együtt lehetnek. Egy megfogyatkozott sereg. Csak 11-en vannak. És mi is itt Erdélyben, mi sokszor érezzük azt, hogy ilyen megfogyatkozott sereg vagyunk. Valaki mindig hiányzik. Valakivel mindig kevesebben vagyunk. Mert valakit mindig elveszítünk, vagy eltemetünk, elsiratunk, vagy valakitől elbúcsúzunk. Valaki miatt mindig háborgunk, valakitől mindig elszakadunk, valaki mindig megbánt, valaki mindig megsért, valaki mindig kihull, mindig ilyen kevesebben vagyunk. És ezt már mondjuk mi hosszú idő óta, de azt halljuk, hogy az a kevés, az a 11, az a hiával lévő gyülekezet és közösség csak igyekszik, hogy a Krisztusával találkozzon. Aztán azt halljuk, testvéreim, hogy oda megy, ahova a Krisztus rendeli őt, ahol a Krisztus várja őt. Testvéreim, ebben engedelmességüket látjuk, hogy fontos nekik a Krisztus szava. Ebben a hűségüket látjuk, nem felejtjük el, amit a Mester mondott, pedig annyi minden miatt elfelejtkezhetnénk, ellágyulhatnánk, elfásulhatnánk. Annyi minden miatt nem törődhetnénk az ő szavával, üzenetével. Közbejöttek dolgok, közbejöttek veszteségek, közbejöttek tragédiák, közbejöttek távolságok, de ők azért mennek, mert a Krisztus várja őket. És hitelt adnak ennek a krisztusi szónak, vagy ha ilyenek lennénk mi, akár hosszú évszázadokon keresztül, hogy csak azért is megyünk, lépünk és haladunk. Oda, ahova Krisztus vár, oda, ahol ő előttünk jár, ahova ő rendel, ahol ő gyűjt össze bennünket. Az ő mindig fogyatkozó, de érdekes módon még mindig meglévő, még mindig kegyelméből élő népét. Aztán azt halljuk erről a közösségről, hogy ez minden sebből vérzik. Pontosabban így mondja az íge róla, hogy Isten tiszteletet tartanak ott fenn a hegyen, hiszen példája az, ami történik egy bármilyen Isten tiszteletnek, ugyanis leborulnak a hegyen. Krisztus előtt borulnak le. Az egy Isten tisztelet. Ez az Isten tiszteletre igyekezett közösség, amely túl van annyi próbán és tragédián, amely túl van annyi személyes és közösségi fogyatkozáson, leborul azon a helyen, ahova Krisztus rendelte. Leborul az ő Ura, élő Istene előtt. És mi van a szívekben? Azt mondja az ége, egyesek kételkedtek. Egyesek nem hittek. Egyesek nem bizakodtak. Hát testvéreim, valószínű, hogy ez hozza a mindenkori gyülekezeteknek az alapállapotát, hogy olyan vegyes érzések és vegyes hitek vannak ott, ha összeadjuk, összetesszük. Nem tudjuk, kiben mi van, de egy valaki tudja. Az élő Úr, aki felé igyekszik ez a gyülekezet, aki előtt leborul ez a gyülekezet, aki előtt megfogyatkozva is mindig Erdélynek népe, vagy világmagyarsága, vagy a reformátusság, vagy a kereszténység, de újra és újra leborul ő előtte. És akkor, amikor Krisztus reátekint az ő anyaszent egyházára, látja, mint Isten tiszteletet tartót, látja, mint imádkozót, látja, mint éneklő közösséget, de közben azt is tudja, mi minden van ennek az én népemnek az életében. Mit él át, mit hisz, mi az, ami napjait jellemzi, és azt mondja az ége alapján, hogy egyesek kételkednek. Vajon mit szól Krisztus ehhez a néphez? Mert egy dolog, hogy ez a megfogyatkozott, ez a határon kívülre került, ez az idegenben lévő, ez a közösség, a kisebbségi létben lévő, mit tart magáról? Vajon érdemes-e így tovább? De mi az, amit tart a Krisztus felőle? Amikor látja, hogy ez a közösség leborul, imádkozik, Isten tiszteletet tart, és mégis egyeseknek a szívében ott van a keménység, ott van a bizonytalanság, ott van a kételkedés, vagy ott van a reménytelenség, ott van a hitetlenség, meg annyi más furcsa gondolat és furcsa érzés. Testvéreim, mi emberekként el se tudnánk mondani, hogy vajon mi következhet mindenre. Az ége azonban erről is szól az utolsó szintjén, az üzenetnek. Amikor azt mondja ennek a közösségnek, ennek az egyháznak, amelyről azt mondja az ember, hogy mert megfogyatkozott, mert távolba került, ezért ki tudja, hogy lesz-e még. Ennek az egyháznak, amelyre rátekint a Krisztus, és látja, hogy imádkozó, engedelmeskedő, őt követő, de közben mégis híveknek van a szívében kételj, ennek egyetlen esélye maga az élő Úr, és senki más. Erről szól ennek az ígének a csodálatos, reményt adó üzenete, amikor halljuk, hogy odalépett hozzájuk a Krisztus. Nem csak ők léptek és igyekeztek a Krisztus felé, hanem a Krisztus is odalépett ő hozzájuk. Kikhez lépett? Ehhez a határon kívülre került, ehhez a kisebbségben élő, ehhez a megfogyatkozott 11-es, ehhez a furcsa érzésekkel élő közösséghez. Odalépett a Krisztus, és felvállalja őket a Krisztus. És nem arról kezd beszélni, mi a bajod. Nem arról, hogy hányan vattok. Nem arról, hogy mennyi volt a perselypénz. Nem arról, hogy milyen terveitek vannak, hanem egészen másról kezd beszélni a Krisztus hozzá, és ez az üzenet állítja talpra, ez az üzenet indítja tovább, ez az üzenet ad erőt az ő népének, bárhol is éljen, bárhol is legyen. Az üzenet, ami mindig el szokott hangzani, keresztelések alkalmával is olyan szépen hármason tagolódik fel. Amit elmond Krisztus, az az, erősít egy üzenettel. Így szól, nékem adatott minden hatalom, menjen is földön. Azt mondja ennek a népnek, ennek a hozzá sereglő, reá tekintő népnek, mely helyét és jövendőjét keresi, akihez te jöttél, azé minden hatalom. Akire te bíztad az életedet, akitől te várod a segítséget, akitől várod a kérdéseidre a megoldásokat és válaszokat, övé minden hatalom. Jóhoz fordultál, jóra hallgattál, jóhoz közelítettél. Aztán azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén és tanítván, hogy megtartsák mindazt, amit én mondottam ti néptek. Vagyis azt mondja nekik ezáltal, hogy feladatotok van azon a helyen, ahova én rendeltelek benneteket. Teendőtök van, én népem, állj talpra, és ne a sebeidet nyaldosd, ne azzal foglalkozz, hogy mekkora nagy keserűségem van, 11-en vagyunk, határon túl vagyunk, fogyatkozásban vagyunk, támad reánk meg annyi szellemi, lelki irányzat, ne ezzel foglalkozz, hanem foglalkozz azzal, ami a te feladatod. És mi az ő anyaszent egyházának a feladata? Az, hogy kereszteljen, és az, hogy tanítson. Éljen a Krisztus szerint, ott, ahol van, ott, ahova helyezte őt az Úr, ott, ahol helyet adott ő néki, és e szerint élve a mindennapja teljesedik ki az életemnek. Kedves testvéreim, le lehet ezt az üzenetet apró pénzre bontani, és lehet ezt általánosítani, de ugyanúgy erőt ad az egyszerű életeinknek, mint ahogy erőt tud nyújtani nagy közösségi létünknek. Krisztus felvállal bennünket, és azt mondja mi nékünk, miközben elvégezzük folyamatosan a zárszámadásokat, feladatod van, végezd el. Ebben a feladatban pedig a Krisztusra tekintésben, a példaadásban, a hitben, ebben erősödjél, és erősíts másokat is. És nem arról beszél, és akkor megmaradok. Nem arról beszél, hogy akkor majd lesz életem. Nem arról beszél, hogy akkor majd jövendőnk lesz nekünk itt, hanem csak arról, tedd azt, amit tenned kell minden nap, tedd azt, amit várok tőled, tedd azt, amit reád bíztam én, az evangélium üzenetét, hordozd az életedben, és legyen ez fákja, legyen ez világosság minden nap újra, meg újra, hittel, bizalommal, Krisztusra tekintve, jövő számára keresztelni, tanítani, és Krisztus szerint élni. Ezt mondja az ő gyülekezetének. Ezt mondja az én életemnek. Ezt mondja a mi népünknek. És még van valami, amit elmond. Egy vígasz szó az ő drága népének az Úr. Ezt mondja, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Megint 12-s a szám. Ugyan 12-s akkor lenne, hogyha megint valaki belépne. Megint egy újabb tanítvány kerülne. De az egész úgy lesz teljessé, hogy a 11 mellé odaszegődik maga az Úr. Az életem, a megfogyatkozott életem úgy lesz teljessé, hogy odaáll mellé a Krisztus. Felvállalja az Úr. Úgy lesz teljessé az én kicsinségem, úgy növekszik meg bennem a reménység, hogy közben érzem, hozzám lépett, és ígéri, hogy velem marad, és ő egészíti ki mindazt, ami nekem hiányom, aminek én szűkében vagyok, amivel kevesebb vagyok. Ő hozza, hozzáadja az ő isteni jelenlétét az én földi életemhez, és így tesz engem másabbá. Kedves testvéreim, az evangélium azzal zárul, hogy Jézus Krisztus ezeket a bíztató szavakat elmondta. Milyen csodálatos, hogy nem azzal zárul, hogy felment a hegyre a 11 tanítvány, és egyesek kételkedtek, hanem azzal zárul, hogy ehhez a tanítványi körhöz odalépett a Krisztus, felvállalta őket, feladatot adott nekik, és azt mondta, én pedig veletek maradok. Hát minden egyes búslakodó gondolatunk végén ez legyen. Amen.